szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egész kontinenset átölelő juniális zene, tánc, tombola, haverok, buli, fantasztikus, jambori. A nézőtéren, a stadionok körül, az utcákon, tereken, ja és közben ez meg az zajlott a pályákon is, és nem utcák, terek bajnoksága, de ezen a hét napon még nem derültek ki hét pecsétes titkok. A hétnél is több törpe a zöld gyepen dolgozott, és senki nem indult hét mérföldes léptekkel a kupa felé. A következő két órában a 2026-os foci világbajnokság első hét napját elevenítjük fel, a 48 csapatos torna érdektelen csoportkörének első fordulóját. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 2026. június 11-én kezdődött a 104 mérkőzéses három országot érintő világbajnokság. Mexikóban volt a nyitó találkozó. Az első mérkőzést a házigazda Dél-Afrikával vívta, és még azonnal napon megmérkőzött az A csoport másik két tagja, Dél-Korea és Csehország is. Nyágúr Gergely összefoglalója következik az első napról.
A többek között Shakira hivatalos VB dalával fémjelzett nyitóünnepséggel kezdetét vette a 2026-os labdarúgó világbajnokság, méghozzá a mexikóvárosi Azték stadionban. Az immár 48 csapatos torna első mérkőzését magyar idő szerint tegnap este 21 órától rendezték, ahol a társrendező Mexikó ellenfele Dél-Afrika volt, a találkozóról Tóth Béla tudósítását hallják.
A házigazda sikerével kezdődött a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság, Mexikó Dél-Afrika 2-0. 2010 után másodjára egy mexikói dél-afrikai összecsapással vette a kezdetét a futball VB, 16 esztendeje a rendező Bafana 1-1-es döntetlent ért el a közép-amerikai ország válogatottjával szemben. A Mexikó városi Azték stadion 83.000 nézője már az első 10 percben gólt ünnepelhetett. Az ötödik percben Raúl Jiménez lövését Williams még védte, ám a dél-afrikai kapus Quiñones 4 perccel későbbi kísérleténél már tehetetlen volt. Szitol veszítette el a labdát a 16-osa előterében, Lira átadását követően Quiñones 15 méterről jobbal a kapus lábai között gurított a hálóba 1-0. A bal szélső növelhette volna Mexikó előnyét, ám a 42. percben a kapufát találta el. Az első játék részben a dél-afrikai válogatott egy ízben távolról találta el Raúl Rangel kapuját. A fordulás követően szinte azonnal Szitol sodorta együttesét kilátástalan helyzetbe azzal, hogy az ígyszerben kilépő Gutierrezt a büntető területen kívül felvágta, a dél-afrikai játékost kiállította a brazil Sampaio játékvezető. A 67. percben pedig eldöntötte a mérkőzést Raúl Jiménez, jobbról ballal adott be Álvarát, Jiménez pedig néhány lépésről a kapuba fejjelt 2-0. Jiménez a negyedik világbajnokságon a hetedik világbajnoki mérkőzésén az első gólját jegyezte. két kiállítás jutott még a végjátékra egy-egy leosztásban. A 84. percben Temba Zvane arcon vágta Alvarádót, a játékvezető varvizsgálat után mutatta fel a piros lapot, és a hosszabbítás második percében Montes rúgta meg Mudaut, és a játékvezető a mexikói csapatkapitányt is az öltözőbe küldte. Ők a következő csoportmérkőzésen nem léphetnek pályára. Mexikó Korea ellen folytatja, míg Dél-Afrika ellenfele Csehország lesz majd a csoportkör második fordulójában. Még egyszer a végeredmény, Mexikó Dél-Afrika 2-0.
A nyitányon egyébként a hazaiak sikere volt a legvalószínűbb, tehát talán a három kiállítást leszámítva nem történt semmi váratlan, és ezzel egyetértett a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László is.
Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a három pontot. A többi mérkőzést előre tekintve jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosra sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal, ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, hatodik VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egész szépen azt tudom mondani, hogy nem terült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféle szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
A 23. labdarúgó világbajnokság első találatát tehát Julián Quiñon leszerezte, hallgassák meg, hogyan emlékszik vissza a góljára a hazaiak 29 éves játékosa.
Azt hiszem, ilyenkor mindenféle gondolat átfut az ember fején, hogy hogyan ünnepeljen, mit kiáltson. Én csak a csapattársaimmal akartam ünnepelni, mert ezért mindannyian együtt dolgoztunk. A játékosok és a szakmai stáb is mindig bíztak bennem, mióta a válogatotthoz kerültem. Oda akartam menni hozzájuk, megölelni őket, és együtt átélni velük ezt az örömet. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Néha egy-egy ilyen apró hiba is sokba kerülhet, de szerencsére csak a mérkőzés végén kaptuk ezt a piros lapot. A kiállítás elkerülhető volt, de ettől függetlenül megyünk tovább és dolgozunk keményen.
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya Hugo Broos csapata teljesítménye mellett a piros lapokról is szót ejtett.
I don't think it's a dropping standards of my player, it's just the fact that this level.
Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítményt nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, Szithol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott. Ezáltal két játékosunk sem lépett pályára a következő mérkőzésen, de vannak más futballistáink is, és ha ugyanilyen mentalitással és ugyanilyen hozzáállással játszunk, mint ma, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő két mérkőzésen jó eredményt tudunk elérni.
Kollégája, a mexikói Javier Aguirre természetesen sokkal boldogabban nyilatkozott, még ha nem is volt maradéktalanul elégedett.
No jugamos bien la primera parte,
Az első fél időben nem játszottunk jól. Ennek ellenére akár 3-0-ra is vezethettünk volna, és senki nem lepődött volna meg. Nekik egyetlen kísérletük volt közelről, messze mi voltunk a jobb csapat az első fél időben, de az eredmény ezt nem tükrözte. Kapufát is rúgtunk, a kapusuk is védett, egy másik helyzetet pedig kihagytunk. Aztán nehezen, de megszereztük a második gólt. A kiállításuk kizökkentett minket, és nem voltunk elég direktek. Ez volt az első meccsünk, győzelemmel kezdtünk, úgyhogy szerintem ez pozitív eredmény. Tudunk ennél jobban játszani? Persze, és kell is.
Yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también. Al mundial, al inicio del mundial.
A világbajnokság kezdetén ekkora felhajtás mellett normális, ha kicsit megremeg az ember lába. Megérkezel a busszal, az utcák tele vannak emberekkel, ez megérinti a játékosokat. Érzik, hogy ez különleges. Szerintem ez annak az érzésnek a következménye, amikor test közelből látod az egész felhajtást. 25 meccs alatt egyszer sem volt fizikális problémánk, ma pedig hárman is begörcsöltek. Ez érzelmileg nagyon intenzív. Ott állsz a pályán, körbenézel, és könnyen hibázhatsz. A környezet néhányunkra hatással volt, de nem mindenkire. Szerencsére aztán megnyugodtak a játékosok, és sikerült többet birtokolnunk a labdát. 16 lövésünk volt, sok sikeres passzunk és nagy labda birtoklásunk.
A társrendező Mexikó tehát magabiztos 2-0-ás sikerrel kezdte a világbajnokságot, magyar idő szerint hajnali 4 órakor pedig következhetett az A csoport másik mérkőzése, ahol aztán izgalmas csatában Dél-Korea 2-1-re legyőzte Csehország csapatát. Szabó Bence összefoglalóját hallják.
Jó iramban kezdődött a labdarúgó világbajnokság második mérkőzése. Az első félidőben ugyan nem született gól, de mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre. Végül a csehek részéről az 59. percben született meg az első találat. Egy nagy bedobás után Krejcsi volt az, aki a hálóba fejelt 5 méterről. Ezzel volt megtelt a vezetés a cseheknek. Azonban sokáig nem örülhettek a vezető gólnak, mert hogy szűk 10 perccel később a koreaiak egyenlítettek. Egy indítás után Kwanki Beon, a Feyenoord játékosa egy cselt csinált a 16-oson belül, majd a kiérkező cseh kapus fölött átemelte a labdát, amely bepattogott a kapuba. Ezután a csehek újra támadtak, sőt úgy tűnt, hogy a 77. percben ismét megszerzik a vezetést, azonban a játékvezető Les miatt nem adta meg Szócsek találatát. A 80. percben viszont erre válaszként a koreaiak szereztek gólt. Egy jobboldali támadás követően centereztek középre, ahol érkezett a koreaiak 25 éves játékosa, Heung Joo-hon, aki 7 méterről a kapuba vágta a labdát. Ezt követően újabb gól már nem született így a világbajnokság második mérkőzésén, Dél-Korea Csehország 2-1.
De vajon hogy látta a találkozót Bánki József, avagy Dodi, a Ferencváros egykori legendás válogatott labdarúgója?
Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is. És én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak. És így is telt az első fél idő több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után pörögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Tehát az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, apura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Csófál egy bedobásán Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Schick és Provod is, és bement Sadilek, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatát erre semmiféleképp nem jött be. Ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Sadilek lövését óriási bravúrral védte Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Dél-Korea.
Hong Myung-bo, az ázsiaiak szövetségi kapitánya, a győzelmet egyértelműen a játékosok sikerének tartja.
경기가 이제 월드컵에서
Ez volt az első találkozónk a VB-n, így érezhető volt néhány játékosunkon a feszültség. De a felkészülésünkhöz mérten jól játszottunk, még ha mindkét gárdán látszott is, hogy idegesebbek a kelleténél. Az én csapatom viszont azt játszotta, amit elterveztünk, ami pedig a győzelmet illeti, minden elismerésem az övék. A mérkőzés előtt két fő üzenetem volt számukra, ne adják fel, az utolsó pillanatig harcoljanak, és egy emberként, igazi csapatként küzdjenek. Nos, mindkettőt maradéktalanul teljesítették, még egyszer gratulálok nekik. ...2014-ben még játékosként voltam ott a tornán, és így 12 évvel később, szövetségi kapitányként végre megvan az első győzelmem. Le vagyok nyűgözve, roppant boldog vagyok, és ezt a sikert a játékosoknak köszönhetem, hisz mindannyian a legjobbokat nyújtották. Nem is emlékszem, mikor nyertünk utoljára a csoportkörben, talán 16 éve, ráadásul most először nyertük meg az első meccsünket, és ez mind-mind a játékosok érdeme. És akkor hallgassuk meg a cseh csapatmesterét, Miroslav Kubeket, aki szerint ugyan fájdalmas a vereség, ám a játékosai hiába tettek meg mindent, a Jobbik csapat nyert. Nagyon sajnáljuk a vereséget, szerintem jól játszottunk, lehetett volna döntetlen, sőt, akár nyerhettünk is volna, de elkövettünk néhány hibát. Ha visszagondolok, elkerülhetőek lettek volna a kapott gólok, ugyanakkor rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfelünk nagyon gyors volt. Úgy gondolom, a taktikánk jól működött, még ha nem is 100%-ban, lehettünk volna talán hatékonyabbak. Csak dicsérni tudom a csapatomat, mindent megtettünk a pályán, de technikailag, erőben fölénk kerekedtek, nehéz volt őket feltartóztatni, és talán kimondható, hogy a Jobbik csapat győzött, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Szóval az eredmény összességében elfogadható, még ha most fáj is a kudarc. Két mérkőzésen, tehát 5 góllal, 3 piros lappal és egy fordítással, valamint mexikói és koreai győzelmekkel kezdődött el a 2026-os labdarúgó világbajnokság.
2026. június 11-én kezdődött az 5,5 hetes világbajnokság az első napon Mexikóban. A házigazda Dél-Afrikát győzte le 2-0. A házigazda mondtam, de hát ennek a világbajnokságnak 3 házigazdája is van. És a második napon bemutatkozott a kanadai helyszín, illetve az Egyesült Államokbeli helyszín is, vagyis elkezdődtek a küzdelmek a B, illetve a D csoportban is. One day when we're older, will we still look up in wonder? One day when we're
older, will we still look up in wonder? Újabb két megnyitóval és újabb két házigazda bemutatkozásával folytatódott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A péntek esti mexikóvárosi nyitómeccs után lejátszotta első mérkőzését a két másik társrendező, Kanada és az Egyesült Államok is. Elsőként Torontóban a kanadaiak Bosznia-Hercegovinában mérkőztek meg, a találkozó tudósítását német Kornéltól hallják.
Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték. Az első szögletükből Lukic volt eredményes. A 21. percben Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, Lukic góljával pedig előnybe került, tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés. Sőt, a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyákok, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Larin lépett a pályára, és a Southampton csatára Kyle Larin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1.
És akkor halljuk, hogyan látta a mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc.
Alapjában a hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is. Nagy mértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést. Ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során. A kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelő minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezett védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatárteljesítménnyel, picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez, valljuk meg őszintén, egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
A találkozó első gólját a román bajnokság tavalyi gólkirálya, a bosnyák színekben első tétmérkőzésén pályára lépő Jovo Lukic szerezte, a lefújást követően így értékelt.
A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
Jovo Lukic gólját Kyle Larin egyenlítette ki, most őt hallják.
Minden mérkőzésen játszani akarok, erre készülök egész idényben a klubomban is. Néha viszont nem vagy ott a pályán, hogy hatással légy a játékra. Ám amikor beálltam, megvolt erre a lehetőségem, és megmutattam, hogy az elejétől játszanom kellett volna. Úgy gondolom, a második félidő már jobban alakult számunkra. Koncentráltak voltunk, és mindent kiadtunk magunkból. Erre a teljesítményre építhetünk a következő mérkőzésen, amikor Vancouverben lépünk pályára. A maximumot kell nyújtanunk, a kapu előtt pedig gyilkos ösztönt kell mutatnunk.
A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh szerint is fejlődnie kell csapatának, ezt tartja a legfontosabbnak, még ha örömteli is az első világbajnokságon megszerzett kanadai pont.
You can't help it when you're a coach. You get so focused in on what you want your team to be.
Vezetőedzőként elsősorban arra fókuszálsz, hogy a csapatod rendben legyen, de nyilvánvalóan az egész hét és a szurkolók itt Vancouverben fantasztikusak voltak. Örömteli az első VB pontszerzés, de tényleg a fókuszban az áll, hogy a játékosok mindent megkapjanak, amire szükségük van ahhoz, hogy a legjobbjukat nyújtsák. Szóval ebből a szempontból nem tettem eleget, legalábbis az első félidőt nézve, de a szünetben átment az üzenet, és a reakció kiváló volt. Rengeteg különféle ember van körülöttünk, akik mind élvezni akarják a világbajnokságot itt Kanadában. Az én dolgom az, hogy ezt megadjuk nekik, büszkék lehessenek a csapatra és az eredményeinkre. Rengeteget beszéltünk arról, hogy felnőjünk a feladathoz, és a fontos pillanatokban eddig megmutattuk, készen állunk, de egyértelmű, a VB az egészen más kávéház, még a stadion is egészen másnak tűnik, sokkal nagyobb, akárcsak az alkalom. Emlékezzünk az argentinokra, akik legutóbb az első meccsüket elveszítették Szaúd-Arábia ellen. Az elején még mindenki feszült, de aztán életre kell. Szerintem mi is tanulni fogunk ebből a nyitó meccsből, és fejlődni, erősödni, hogy a következő meccs már pont úgy nézzen ki, ahogy elképzeltük. Pontosan tudtuk, hogy a bosnyákok mennyire agresszívak, tapasztaltak, hátul stabilak, ezt megmutatták a selejtezők során is. Magunkkal kellett foglalkoznunk, hogy rendben legyünk a második félidőben. Tudtuk, hogy a fiatalos lendületünkkel, a gyorsaságunkkal és az erőnkkel kifáraszthatjuk őket a végén, de természetesen jár nekik is a gratuláció és az elismerés, remekül helytáltak. Könnyen lehetett volna 0-2 is, de akár meg is fordíthattuk volna az állást, szóval úgy gondolom, a döntetlen igazságos eredmény. Jesse Marsh bosnyák kollégája Sergej Barberez is azt hangsúlyozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A döntetlen reális eredmény, és biztató a folytatásra nézve. Őszinte leszek, lehetnék boldogabb is. Kicsit fel kellett tüzelnem a csapatomat, mert nagyon maguk alatt voltak. Erre a VB-re készültünk több mint 2 éve. Remek csapatot építettünk, szerintem jó kis meccset játszottunk. Ugyan nem volt meg az egyensúly teljesen a találkozón, de hát a torna elején járunk 25 játékossal, szóval összességében elégedett vagyok. Egyrészt, mert a házigazda ellen játszottunk, másrészt mégiscsak ez volt a nyitó meccsünk egy teli stadionban, ahol az emberek 80%-a hazaiaknak szurkolt. Szóval büszke vagyok a fiúkra, hogy alkalmazkodni tudtak, és nem nyomta őket össze a teher. Ezzel vagyok a leginkább elégedett. Na, meg persze az eredménnyel. Bár vezettünk, így természetesen csalódás, hogy nem nyertünk, de a végén nyomás alá kerültünk, így szerintem mindkét csapat elégedett lehet az egy-eggyel, ami biztató a folytatásra nézve. A B csoport első mérkőzésén tehát Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, ha a két csapat a papírforma szerint legyőzi Katart, jó eséllyel tovább jut majd a kvartettből. A két rivális egymás elleni pontvesztésének pedig vélhetően Svájcban örülnek a legjobban. Kanadaiak után utolsóként az Egyesült Államok csapata mutatkozott be a 2026-os világbajnokságon. Az ellenfél és egyben szenvedőfél ezúttal Paraguay volt. A hetedik percben Bobadilla öngóljával már előnyben volt, majd egy lesgól után Balogun két szabályos találatot is jegyzett, így 3-0-al 45 perc után gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A teljesen alárendelt szerepet játszó paraguaiak aztán a második félidőben szépíteni tudtak, de az ekkor már tartalékoló USA gárdája a hosszabbításban szerzett még egy gólt, így a vége kiütéses 4-1-es hazai siker lett.
Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Hát ez nagyon nem sikerült, és az első félidőben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Hát gyakorlatilag ugye arról beszélhetünk, hogy az első félidőben 3-0-ás hazai vezetés után a második félidőre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, és azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik félidőben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjában véve az első félidő alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik félidőre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartották.
A duplázó Folarin Balogun érthetően elégedetten értékelt a hármas sípszót követően.
Ez az egész csodálatos. Szükségünk volt ma a szurkolókra, akik 12. emberként buzdítottak minket. Örülök a megszerzett 3 pontnak. Ez ugye az első VB-m, amit rögtön 2 góllal kezdtem. Ennél többet nem is kívánhattam volna. Most pihenés következik, nagyjából 1 hét múlva játszunk újra. Alaposan felkészülünk arra a meccsre is.
És elégedett volt a hazaiak mestere Mauricio Pochettino is.
The performance was really good. I think we really play well. We are so happy.
Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, remekül játszottunk. Boldogok vagyunk, de ez még csak a kezdet. Van még 2 csoportmeccsünk, élveznünk kell a tornát. Megyünk tovább, és próbálunk minden mérkőzésre javulni, hiszen itt minden összecsapás kihívás lesz. De, még egyszer mondom, nagyon boldogok vagyunk, a játékosok minden elismerést megérdemelnek.
But of course, so happy, the player deserves big credit.
Ami pedig Pulisicet illeti, kapott egy rúgást még 2 napja az edzésen, és a szünetben, amikor kicsit rápihent, járni is alig tudott, de azért remélem nem nagy a baj. Szóval döntenünk kellett, lehoztuk, és szerintem jól cselekedtünk, remélem a következő mérkőzésen ismét hadra fogható lesz. Előre tekintünk, nem foglalkozunk a múlttal, csak a jelennel, és most a játékosoknak jár a tisztelet, mert ma remekül játszottak. Az embereknek nagyszerű dolog, hogy ilyen csatákat láthatnak, és büszke vagyok a fiúkra, mert szerintem egy csomó új szurkolót szereztek, akik ezután a labdarúgást is figyelemmel követik majd. Remek munkát végeztünk, de még egyszer mondom, nem állhatunk meg. Javulnunk kell tovább, mert remélhetőleg sok meccs vár még ránk, és hosszú, nehéz út áll előttünk.
We need to keep improving in many another scene and knowing that it's going to be, the journey is going to be really, really difficult.
A paraguayiak szövetségi kapitánya Gustavo Alfaro szenvedélyesen beszélt a mérkőzés utáni sajtóeseményen, elsősorban saját szurkolóiknak üzenve. Leckét kaptunk, fájdalmasat. Senki sem szeret veszíteni, pláne nem 4-1-re, 16 év várakozás után. De csak ugyanazt mondhatom, amit eddig is, és amit épp az öltözőben mondtam az imént Diego Gomeznek. Egyet tehetünk, magunkba kell néznünk, és amit nem csináltunk jól, azt legközelebb jobban kell. Ma még csak elkezdődött a VB, nem pedig befejeződött. Megyünk tovább, és harcolni fogunk a végletekig. Ez a védjegyünk, ez az identitásunk, ezek vagyunk mi. Ez jellemezte mindig is Paraguayt, még ha az eredmény nem is az, amit az ország szeretett volna. Mi sem ezt akartuk, és felelősséget kell vállalnunk érte. És felelősséget is fogunk vállalni érte, és harcolni, magunkért, a nemzetért, amíg egy percnyi játékidő is hátra van, küzdünk a továbbjutásért. Elhihetitek, mert garantálom, semmiség az egész. Legyetek nyugodtak, hiszen tudjuk, mi rejlik a szívünkben, mi a felelősségünk az ország felé, hogy mik az álmaitok, hogy milyen adósságunk van felétek, és minden pillanatban azért dolgozunk, hogy ezt leróljuk. Nincs felőle kétségem, mert mindent megteszünk majd, hogy tovább jussunk a csoportból.
A 2026-os labdarúgó világbajnokság első két napján bemutatkozott mind a három házigazda. Mexikó 2-0-ra győzte le Dél-Afrika válogatottját, Kanada 1-1-et játszott Bosznia a Hercegovinával, az Egyesült Államok pedig legyőzte Paraguayt 4-1-re, de hát ez még csak a kezdet volt, de feledjék, 104 mérkőzéses ez a torna, úgyhogy hamarosan mi is folytatjuk az első fordulónak az összefoglalóját.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Terült Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan Olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem a labdarúgó világbajnokságon. Robbanás történt Katarban. Záporok, zivatarok jönnek délutántól. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok.
Sporthírek.
Spanyolországban 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G-csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Engoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a vívó Európa-bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág négyes a döntőben, nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt víziúszók világkupa sorozatának utolsó állomásán, a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa-bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat, erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogrup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő éjszaka. Az orosz csapásokban 5-en meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsja és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Robbanás történt Katarban egy cseppfolyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a barzangáz ellátó létesítmény műszakindítása közben történt, azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben.
Közlekedés.
Az M1-es főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében egy személygépjármű és egy kamion összeütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M3-ason Bak térségében a Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak a 39-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, a dugó több mint 7 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adtak ki. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2026-os labdarúgó világbajnokság harmadik játéknapján bemutatkozott a C csoport, ez ugyebár a Brazília féle csoport. Brazília Marokkóval találkozott New York, New Jersey-ben, itt rendezik egyébként a döntőjét a világbajnokságnak, és Haiti Skóciával Bostonban, illetve a kanadai csoportnak a másik találkozóját is megrendezték. San Franciscóban Katar és Svájc találkozott egymással.
Újabb négy csoportmérkőzésen vagyunk túl a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Elsőként szombaton este a 2022-es világbajnokság házigazdája Katar Svájccal mérte össze tudását a B csoport első fordulójában. Arról, hogy mi történt a találkozón, Regős László Pál számol be.
Meglepetés a mérkőzésen, Katar-Svájc 1-1, hiába a svájci mezőnyfölény és hiába a svájci játéktudásbeli különbség. A katariak az utolsó percekben pontot szereztek, pedig már a második percben megszerezhették volna a vezetést, Edmilson lövését azonban Kobel védte, innentől kezdve pedig minden a svájciakról szólt. Endoje próbálkozott többször is, viszont Abunada remekül védett a katari kapuban. A 14. percben viszont ő volt az, aki szabálytalankodott, a megítélt 11-est pedig Embolo magabiztosan a jobb alsóba lőtte, megszerezte a vezetést Svájc, és innentől borzasztóan kényelmesen játszottak a svájciak. Igaz, többször kialakítottak helyzeteket, próbálkozhatott Vargas is, próbálkozhatott Ebischer is, sőt a középhátvéd Zakaria is felért egyszer egy támadással, viszont vagy nem céloztak pontosan a svájciak, vagy Abunada védett nagyot. És amikor a végén már úgy tűnt, hogy mindennek vége, mindenre pont kerül, és a svájciak magabiztosan, ha bár minimális különbséggel, de magabiztos fölénnyel megnyerik a mérkőzést, akkor egy baloldali katari beadást követően Huhi remekül érkezett középre, és a kapu baloldalába fejelt, ezzel Katar történetének második VB gólját szerezte, és Katar történetének első VB pontját szerezte ez a válogatott. Katar-Svájc 1-1.
A találkozót követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
Óriási hidegzuhany ez a svájciaknak, óriási fölényben játszott Svájc, viszonylag hamar meg is szerezte a vezetést, rengeteg helyzetet dolgoztak ki, attól függetlenül, hogy azt ne hallgassuk el, az első helyzet azért a katariak előtt volt, a második percben óriási Akanji hibából kapusra vezette a labdát a katari játékos, ott nagyot védett Kobel, de utána az egész mérkőzés Svájcról szólt, viszont ahogy mindig elmondjuk a futballban, ha nem zárod le a mérkőzést, akkor mindig benne van egy ilyen szituáció, hogy most itt egy beadás után lett ez a gól, egyelő testhelyzetből gyönyörűen lefejelte emberét Huhi, de a svájciak, nem mondom, hogy rosszul játszottak, de az volt bennük, hogy megyünk, tesszük a dolgunkat, előbb-utóbb úgyis jönni fog a gól, mert ott vagyunk állandóan a katari térfélen. A katari játékban nem igazán volt benne a gólszerzés, és a svájciakat egy kicsit elaltatta ez a játék, hogy tényleg mint egy kézilabdában felállt védelem előtt adogatták jobbra-balra a labdát, a katariak nem fejtettek ki nagyobb ellenállást, és a végén már, amikor már csak 15-20 perc volt hátra, akkor várták, hogy lepörögjön a mérkőzés, akkor a Katar tudott egy kicsit váltani, mondtam is egyszer, hogy a svájciaknak ez figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy ilyen könnyen oda kerül 14 méteres lövőhelyzetbe a katari játékos, de a svájciak nem tanultak ebből, még egy helyzetük volt, nem rúgták be, utána már ők is azt gondolták, hogy akkor lepereg 1-0, amit mi is beszéltünk, a Katarnak nem olyan nagy szégyen, gólarány, 1-0-ás vereség még mindig kezelhető történet, de így, hogy megszerezték első VB pontjukat, és a végén sokat tettek érte, a Svájc belealudt egy kicsit a mérkőzésbe, így Svájc nagyon csalódott, katariak pedig óriási ünneplésbe kezdtek.
A Katar-Svájc összecsapást követően érkezett a világbajnokság eddigi egyik legnagyobb érdeklődéssel követett összecsapása, a Brazília-Marokkó mérkőzés, amelynek krónikáját Szalai Kristóftól hallják.
A C csoport nyitó mérkőzésén Brazília-Marokkó 1-1. A mérkőzés egyértelmű marokkói fölényben kezdődött, az első 10 percben több veszélyes akciót is vezettek az afrikaiak, a 21. percben pedig gólt ért egy támadásuk. Labdát szereztek, a saját térfelükön Mazraoui passzolta középre a kezdőkörbe Brahim Diazhoz, Brahim Diaz pedig egy művészi, mértani pontosságú labdát mért Saibari elé, nem is kellett igazítani a marokkói csatárnak, egyszerűen átemelt emelte a kifutó Alissont, a brazil kapus nagyjából 11 méterről ezzel vezetett, tehát a 21. percben 1-0 Marokkó csapata. Aztán nem kellett sokat várni, egy bő 10 percet, egy Vinicius villanásra, beszélgettünk sokat róla, talán az volt a harmadik, negyedik labdaérintése az egész félidőben, viszont köszönte szépen, megverte a 16-oson belül ellenfelét, és 101 km/h bombát eresztett meg a hosszú oldalra. A marokkói kapusnak, Bonónak esélye nem volt védeni, ezzel egalizált Brazília 1-1. Akkor a 32. percen még nem tudtuk, de mostanra biztossá vált, hogy több gól már nem született a mérkőzésen. A második félidő első fele egyértelműen a braziloké volt, volt lehetősége Igor Thiagónak és Mateus Cunhának is, de még fel tudtunk egyezni egy veszélyes Rafinha kapura lövést is, viszont Vinicius már a brazilok legjobbja. Volt ugyan az első félidőben, de ő is eltűnt a második játék részre. Az utolsó percek, az utolsó 10 perc például a jelzett hosszabbításban mind marokkói labdabirtoklás és helyzetet hozott. Brazília már nem is tudott átmenni a ráadásban az ellenfél térfelére. Úgyhogy, ahogy említettem, több gól már nem született a C csoport nyitómérkőzésén. Brazília, Marokkó 1-1.
A találkozót követően a mérkőzés egyik főszereplője, a brazil gól szerzője Vinicius Junior értékelt.
Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, és a bekapott góllal alaposan megnehezítettük a saját dolgunkat. Ilyen helyzetből nem könnyű játszani, főleg az első VB meccsen, mert a bemutatkozás mindig nehéz. Mindenképp fejlődnünk kell a folytatásban, mert ez egy világbajnokság, és egyetlen könnyű meccsünk sem lesz.
A találkozót követően ismét szakértőnk Vukovics László értékelt.
A meccs egészét nézve nagyon jó kezdte a találkozott Marokkó. Mi nem látjuk őket ugye napi szinten játszani, de tudtuk, hogy 8-ból 8 mérkőzést nyertek a selejtezőbe. Abszolút meglepték a brazilokat. Hiába készültek arra, hogy Marokkó egy jól felkészült technikás csapat, de erre nem számítottak, hogy így letámadják őket. Meg is szerezték a vezetést, igaz, hogy egy helyezkedési hiba következtében. Szájbári gyönyörű gólt szerzett. Utána volt egy olyan 10 perc, amikor Marokkó teljesen ráerőltette az akaratát a brazilokra, és meg is szerez, mentek a második gólért. Akkor itt több megszólalásnál is ti is, meg én is jeleztem, hogy Brazíliát nagyon megfogta a marokkói vezető gól, és ha most gólt kapnak, akkor el is úszhat a mérkőzés. De hát ilyenkor kerülnek elő a sztárok, és ilyenkor jön, amit beszéltünk szintén meccsenén, egy Vinicius Junior, egy Rafinha. Itt egy előre vágott labdát Vinicius Junior lekényszerítőzött a társával, visszakapta. Hiába volt ott két marokkói játékos, tudták, hogy visszafele fog cselezni tükörszélsőként. Az alapvonaltól visszafelé tolta meg a labdát, és egy olyan az ötös sarkától kijebb 8 méterről gyönyörű gólt ragasztott a bal felső sarokba. Ebben lett akkor egy-egy a mérkőzés. Az első félidő teljesen kiegyenlített volt onnantól kezdve, de ha az egész első félidőt nézzük, Marokkó közelebb áll sokkal a győzelemhez. Az egyenlítő gólnál úgy fogalmaztam, hogy nem megérdemelt, ha úgy nézzük a brazil egyenlítés. Viszont a második félidőben nagyon nagy brazil fölényt láttunk. A cserék nagyon jót tettek a braziloknak. Tényleg nagyon gyengén játszott a középpályán ugye Casemiro. Sárgalapja is volt, több labdát eladott, azért 34 éves, erről is beszéltünk már, hogy Ancelotti emlékszik a szép időkre, amikor a Reálnál közösen, stb., de most már vannak szerintem is jobb játékosok. A lényeg az, hogy felerősödött, akkor a középpályás védekezés a brazil csapatban jó helyeken tudtak labdát szerezni, átvették az irányítást, de ez hozzá összefüggött abban is, hogy a Marokkó egy kicsit elfáradt, le kellett cserélni Ibrahim Diazt, ott a labdabirtoklásban is sokkal jobban följött Brazília, alakítottak ki helyzeteket, most a jobb oldalról tudtak, Danilo beadása volt, Rafinha elment a szélen, de vagy nem érkeztek jól, vagy rossz lövést választottak, vagy Vinicius visszaadásánál Rafinha gyengén talált el a labdát, tehát több helyzete volt a braziloknak, a második félidő alapján a brazilok megnyerhették volna a mérkőzést, a ráadásban Marokkó egy picit jobb volt az utolsó 10 percben a hosszabbításban, de így ha teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, hogy első félidőben Marokkó, másodikban Brazília volt jobb, akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzetük, győzelmet vártak az első mérkőzésen.
Magyar idő szerint hajnalban, egészen pontosan 3 órakor pedig kezdődött a Haiti-Skócia mérkőzés, amelyet a C csoportban rendeztek, és Skócia 36 év után szerzett ismét győzelmet labdarúgó világbajnokságokon. A találkozóról Vukovics László fejtette ki a véleményét, aki végignézte az összecsapást.
Haiti a 83. a világranglistán, míg Skócia a 42. Érdekesség, hogy a szövetségi kapitányuk Sebastian Minier a Haitinek 2 éve irányít, de a fegyveres konfliktusok miatt még nem tette be a lábát a Haiti válogatott. Tehát a Haitiben minden meccsét idegenben külföldön játsz a Haiti. Én még ilyet nem is hallottam a futballba, de jelen pillanatban ez a helyzet, és mégis ki tudtak jutni, tehát egy óriási bravúr. A mérkőzésen Skócia remekül kezdte a találkozót, róluk azt kell tudni, hogy 1998 után jutott ki újra világbajnokságra, a skót együttes Dánia 4-2-es legyőzésével, és itt 7 éve irányít Steve Clark szövetségi kapitány. Jól kezdték a mérkőzést, a skótok abszolút uralták az első 10 percet, a Haiti csapata nagyon meg volt illetődve, és végül is egy szerencsés góllal a 28. percben McQueen egy megpattanó lövés, hát öngól, tehát McQueennek adták, megszerezte Skócia a vezetést. Utána nagyon ráült az eredményre a skót csapat, Haiti pedig gyors játékosokból áll, ugye Lenny Joseph a Ferencváros labdarúgója is tagja a Haiti keretének, de ő most a kispadon kezdett. Isidor volt elől, és Bellegarde és Piero, ők egész jó benyomást tettek rám. Haiti egy nagyon agresszív futballt játszott, amit a játékvezető támogatott, nem voltak durvák, de a keménység határát feszegették, ez nem nagyon ízlett a skótoknak, és meglepő volt, hogy a fejpárbajokat fele-fele arányban nyerték meg. A második félidő egyértelműen Haitiről szólt, teljesen beszorította a Skóciát. A skótoknak végig a levegőbe lógott az, hogy egyenlít Haiti. Voltak is helyzetei, Piero fejelt mellé, például a 85. perc volt a legnagyobb helyzetük, amikor egy jobboldali beadást Piero mellé fejelt. De Haiti látszik, hogy azért nem egy kés csapat, de egyénileg gyors játékosaik vannak. Hát gondoljunk arra, hogy Lenny Joseph az ő sebességével, amit itt Magyarországon láttunk, azért kiemelkedik a játékosok között. Ott 15 percet kapott, a 75. percben lépett pályára, de nem tudott most hozzátenni ahhoz, hogy egyenlíteni tudjon Haiti. A skótok végül is 1-0-ra megnyerték ezt a mérkőzést, de ha a mérkőzés egészét nézem, akkor Haiti rászolgált volna az 1 pontra.
Végezetül ma reggel folytatódtak a D-csoport küzdelme is. Ausztrália nagy meglepetést okozott Törökországnak, de egészen pontosan arról, hogy mi történt, Erdei Márk számol be.
Továbbra sem tud világbajnoki nyitómeccset nyerni Törökország. Ausztrália, Törökország 2-0. Jobban kezdték a törökök a mérkőzést, több helyzetet is ki tudtak alakítani, de a végig kiválóan záró ausztrál védekezésen nem tudtak átjutni, és végül a 27. percben ugyan érkezett egy életerős Arda Güler lövés középről, kapásból ballal, ezt követően Beach lehúzta a labdát, kigurította, és 3 passzból felértek az ausztrálok. Végül megkapta a labdát Irán Kundel, akit indítottak, szépen befelé tolta a labdát, ezzel átverte a török védőt, és ezt követően pedig jobbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, ezzel tehát a 27. minutumban 1-0-ra vezetett Ausztrália. Ezt követően 3 percre rá Bardakcsinak, a török középső védőnek volt egy óriási helyzete, hiszen nagyjából 20 méterre középről egy óriási bombát eresztett meg, Beach bele tudott érni, onnan pedig a kapufára pattant a labda, nem volt szerencséje Bardakcsinak, hiszen kifele jött onnan a labda. Így fordultunk rá a második félidőre, vagyis 1-0 volt Ausztrália. Mind Vincenzo Montella, mind pedig Tony Popovic, az ausztrálok mestere próbált változtatásokkal élni, de végül nem a cserék hozták meg a második gólt ezen a mérkőzésen, hanem Metcalf, az ausztrálok egyik legjobbja a ma reggeli mérkőzésen. Conor Metcalf volt az, aki labdát tudott szerezni, 5-3-ban vitték az ausztrálok rá a labdát a török védelemre, ezt követően Metcalf nem passzolt, hanem befelé tolta a labdát, 18 méterről kicsit jobbra sodródva, a bal lábával szépen kilőtt a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy valóban ennek a mesnek 2 hőse van. Irán Kunda, aki az ausztrál válogatott, valaha volt legfiatalabb világbajnoki gólszerzője, valamint Conor Metcalf, aki jegyezte a 2. gólját Ausztráliának. Ezt követően Arthur Cooklandnak volt még egy nagy helyzete, de végül közvetlen közelről Beachbe vágta a labdát, és jegyezzük meg azt is, hogy Beach is kiválóan védett az ausztrál kapuban, annak ellenére is, hogy sokan Matt Ryant várták kezdő kapusként az ausztrál kapu elé. Még egyszer tehát a végeredmény, Ausztrália, Törökország 2-0.
Az összecsapást a mérkőzést követően a találkozót a stúdióból megtekintő Bene Ferenc értékelte.
Előzetesen azért kétkedve fogadtam ezt a találkozót, egyik csapatot sem ismerem mélységében, nyilván inkább a törököket valamelyest, de mind taktikai szempontból, mind a játék ritmusát tekintve tényleg látványos találkozó volt, nem tarkította sok helyzet, nem tarkította sok virtuóz technikai megoldás, de abszolút élvezhető volt. Az volt az embernek érzése, hogy gyakorlatilag az ausztrál válogatott iskolajátékot nyújt a védekezés szempontjából, tehát én úgy fogalmaztam a közvetítés során, hogy oktató DVD-n lehetne kiadni, ahogyan védekezik csapatszinten az ausztrál csapat, és a törökök nem találták meg erre az ellenszert, nem volt a török válogatottban az átlagnál sem jobb teljesítmény a támadó szekcióban, a széleken kevés mögékerülést tudtak végrehajtani, keveset kerültek az ausztrál védekezés mögé, a beadásokat 100%-os hatékonysággal semlegesítette a hatalmas méretű belsővédőkből rendelkező, belsővédőkből álló ausztrál csapat. Jó volt a kapus teljesítmény, és hát hadd emeljem ki ugye a mezőnyjátékosokon kívül Beachet, aki ugye szinte második számú kapusként emelkedett most, ha nem is azt mondom, hogy a mezőny fölé, de talán, hogyha három nevet meg kellene nevezni ezen a mérkőzésen, akkor biztos, hogy benne van a három legjobba, talán a mérkőzés legjobb a díját is meg tudja kapni. Nem azért, mert foghias volt ma az ausztrál védekezés, hanem azokat a piciket az átlövésekben hozzá kellett tenni, hiszen azért volt hatalmas bravúri átlövés után, volt közeli lecsorgó labdák utáni török helyzet, és abból is hárított, szóval azért nagy mértékben meghatározta az ausztrál csapat játékát, és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy le tudják hozni nullára a találkozót. A török válogatottnak sokkal kreatívabban és sokkal nagyobb tempóval kell futballozni a jövőben, az ausztrál válogatott pedig ezzel a hatalmas kalppal azért hát beírta az ausztrál futballtörténelem a mai mérkőzéssel a nevét, illetve nagyon kíváncsi leszek a következő találkozójukra, mert itt azért készülni kell, főleg a labdaszerzés utáni gyors kontráikra, mert abban is nagyon-nagyon hatékony volt az ausztrál csapat. Hát nem várt fordulat ebben a csoportban, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a második forduló.
Az első három nap kissé kaotikus volt a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, de hát ez érthető, hiszen három házigazdája is van az eseménynek, és sorban mutatkozott be a három házigazda, előbb Mexikó, aztán bemutatkozott Kanada, illetve az Egyesült Államok is. Tehát az A, a B és a D csoportban is elkezdődtek a küzdelmek, majd elkezdték a küzdelmeket a C csoportban, a brazil csoportban is. Aztán a negyedik naptól már egy kicsikét átláthatóbbá váltak az események. Ugyebár csütörtökön kezdődött a torna, a negyedik nap egy vasárnapi nap volt, és itt már minden olyan átlátható volt, ugyanis rendezte két mérkőzést az E csoportban, ez a németféle csoport, illetve két mérkőzést az F csoportban. Itt ugyebár Hollandia a favorit.
Történelmi gól, majd német gála mérkőzés. Egyenlítés, illetve győztes találat az utolsó percekben. A labdarúgó világbajnokság negyedik játéknapja is különleges pillanatokat hozott. A következő percekben ezeket idézzük fel. Időrendi sorrendben haladva a Németország Curaçao mérkőzés krónikáját idézzük fel először az E-csoportból. Igazán különleges találkozó volt ez Houstonban, hiszen a futball nagyhatalomnak számító négyszeres világbajnok európai ország a Karib-térség történelmet író csapatával játszott. Curaçaón 150 ezeren laknak, ennél kisebb lakosságú nemzet még sosem jutott ki a labdarúgó VB-re. Az egyértelmű volt, hogy kiszámít a mérkőzés esélyesének, igazából csak a különbség volt a kérdés, és az, hogy betalál-e Curaçao. De sikerült. Ez kiderül Katona László és Jó András közvetítéséből.
Wirtz teszi a veselő, és gól! Vezet Németország! A találkozó hatodik percében, a gólszerző pedig nem más, mint Mecsa.
Curaçao indul meg, sőt Lokadia már benne a 16-oson belül jöhet, hogy lövés, és ott a curaçaói gól!
Brown szöglete most érkezik, középre, jól fejes, és ott a gól!
11-est végezhet el a német válogatott Kai Havertz, az Arsenal játékosa, a labda mögött ballal lövi majd el, mégpedig be a kapuba, a jobb alsó sarokba, 3-1!
Jó bejátszás Muszi ellenek a 16-oson belül, és ott a negyedik német gól!
Wirtz most befelé tör a pálya bal oldalán, a továbbítása pedig pontatlan, de mégis átmegy a labda, és fordulásból, ha jól láttam, Brown bizony megszerzi az első gólját, második hullámban Kimmich tologatja, még nem lőtte, inkább Undavnak, és ott a hatodik német gól is. Havertz öles lépteke megy a kapu felé, vele szemben Rome átemeli, és ott a hetedik gól!
Németország a 2014-es világbajnoki elődöntő után ismét 7-1-re győzött. akkor Brazília volt a szenvedő fél, most Curaçao. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann elégedett volt a látottakkal.
Und dann war es schon spannend zu sehen, wie die Mannschaft damit umgeht mit dem Ausgleich, weil man einfach natürlich dass die anderen beiden Turniere im Kopf hat, das hat man auch gemerkt, so 5-6 Minuten.
Érdekes volt látni azt, hogy a csapat hogyan reagál az egyenlítésre. Alapvetően látszott az, hogy az első gól után kicsit visszavettünk, és abban az 5-6 percben, amíg átengedtük a kezdeményezést, az ellenfelünk sok önbizalmat szerzett. Mi pedig hirtelen túl statikussá váltunk. Azt gondolom, hogy hamar túl lendültünk ezen a holdponton, és sok gólt szereztünk. Igyekeztünk minél többször eredményesnek lenni. Ezután a mérkőzés után egy német zene címe jut eszembe, ezen a vonaton nincsen fék. Ebben a szellemben futballoztunk, mentünk előre, küzdöttünk fék nélkül, és azt hiszem, ezt meg is mutattuk. A játékosok azt gondolom jól érzik magukat, jó a hangulat az öltözőben, és ez kulcsfontosságú. Fontos, hogy ezt megtartsuk, és ne engedjük be a negatív gondolatokat. Ez az egyik kulcsa annak, hogy jó mérkőzéseink legyenek, ha ez sikerül, nagyszerű dolgokat érhetünk el.
Kein Deut nachlassen, was das angeht, und dann haben wir schon viele gute Spieler auf dem Feld, die auch viele gute Dinge machen können.
Curaçaónak már az is hatalmas dolog, hogy története során először kijutott a világbajnokságra, és a Karib térségből érkező együttes első VB-gólját is megszerezte. Egy ilyen kis ország játékosainak életre szóló élmény lehet a német válogatott ellen játszani. Erről tanúskodik a csapatkapitány Leandro Bakuna értékelése is. Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaim mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc ennél jóval kritikusabb módon értékelte a 7-1-es eredménnyel végződő Németország-Curaçao mérkőzést. Most őt hallják.
Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjelve nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
A gólgazdag mérkőzés után a negyedik játéknapon Hollandia és Japán egymás elleni küzdelmével folytatódott az esti VB maraton a Texas állambéli Dallasban. Az első fél idő nem hozott gólt, a második 45 perc viszont kifejezetten izgalmas volt. Idézzük fel a legfontosabb pillanatokat, a kommentátor Németh Kornél.
Rámenbek, ott az ívelés, gól kapufáról bepattan, vezet Hollandia, Van Dijk maradt elől. A védő pedig megszerzi a hollandok vezető találatát az 51. percben. Japán támadás kibontakozóban, nem csak hogy kibontakozóban, jön az egyenlítés a 16-os vonaláról. Nakamura teszi-veszi a labdát, nem veszik komolyan a hollandok, és kilövi Nakamura a jobb alsót.
Szépen. Most ez egy váratlan csel után épül Gravenbeck révén az akció. Lesz a lövés. Lesz bizony, ott a gól! Holland gól! A 16-os vonaláról Summerville talán. Az biztos, hogy ez egy gyönyörű ballábas lapos lövés a jobb alsó sarokba. Szépen a jobb alsóba. Tökéletes befejezés. Ha jól láttam, a hollandok 24-es számú játékosa Summerville volt az. Nem mondom, hogy óriás nyomás, de nyomás alatt a holland csapat, és ugye amiről már beszéltünk, fordított előjellel, hogyha nyomás alatt tartod, akkor onnan azért a hiba lehetőségek is lehet, hogy megnőnek. Ezúttal most középre megy a labda, gól! Tessék, megnőttek! Na de, hogy megnőttek! És egy fejes! Hát ez hihetetlen! Elképesztő!
Japán tehát a 88. percben mentett pontot a hollandok elleni mérkőzésen az F csoportban. A hollandia-japán találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László.
Ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben, ugye említettük Málen helyzetét, a fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a találkozó, akkor nagy különbség volt a két csapat között. Nagyon oda préselték a japánokat. De a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abba a pillanatban váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, én nem is tudtam, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, mondtad, hogy francia másodosztályban, megnéztem, hogy jó csapatokban, Frankfurtban, stb. Játszanak, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem baloldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani, és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, jöttek a beadások, ugye beszéltünk arról, hogy a magas védők ellen mi lehet az ellenszer minőségi pozícióból, jött egy szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
Hétfőjel az E-csoport másik két csapata is bemutatkozott, Elefántcsontpart és Ecuador Philadelphiában mérte össze a tudását. A találkozó kiegyenlített játékot hozott, a labdabirtoklás és a helyzetek száma is nagyjából hasonló volt. Sokáig úgy tűnt, hogy a próbálkozások ellenére gólt nem láthatnak a nézők, de végül a 90. percben egy gyors jobboldali kontra után a nagyjából 50 méter sprintelő Szingó passzolta be középre a labdát Amad Diallónak, aki egyből lőtt a kapu jobb alsó sarkába, ezzel beállítva az 1-0-ás végeredményt. Most pedig a Nemzeti Sportrádió szakértője, Vukovics László foglalja össze a találkozón látottakat.
Elefántcsontpart egy kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan, gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek fel a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ekvádoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ekvádoriak próbálták kivenni az élét a támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ekvádori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a elefántcsontparti csapat, majd későbbiekben próbálták megállítani az ekvádoriakat, ez helyek közel sikerült is, de tudni kell az ekvádoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ecuador, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de a elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szerezniük az első fél időben, lehet mondani, hogy az első fél időben abszolút Ecuador akarata érvényesült, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második fél időben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, nagyon szép támadásokat vezettek, és olyan volt, mintha az első fél időt teljesen el is felejthettük, mert Elefántcsontpart fölénybe került, és levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felekkel meg fognak osztozni a pontokon, de a végén Elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ekvádori csapatra, többször oda került, nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második félidőbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
A negyedik játéknap utolsó mérkőzését Monterreyben rendezték, Svédország és Tunézia küzdött meg egymással. A svédek nyögvenyelőse jutottak ki a VB-re, a selejtező csoportjukban utolsó helyen zártak, és csak a Nemzetek Ligája pótselejtezőn vívták ki a részvételt, ennek ellenére most nagyon magabiztosan 5-re nyertek az afrikai csapat ellen. Vukovics László összefoglalója következik.
Az elején nem látszódott, hogy ekkora különbség lesz a mérkőzésen. A svédek kezdtek jobban, de Tunézia egyenrangú ellenfélnek bizonyult akkor még. Hát tudjuk, hogy a svédeknek Gyökeres és Isak révén két nagyon erős csatáruk van. A Gyökeres ugye 28 éves Arsenal csatárja, Isak a Liverpool játékosa, aki sokat volt sérült, de nagyon készült erre a világbajnokságra. És az első félidőben Ayari révén a 7. percben egy ilyen kavarodásnál Isakot indították, a kapus röviden ütötte ki a labdát, és Ayari 20 méterről nagyon szépen bevágta a hálóba, ezzel vezetett Svédország, majd Iszák kapott egy labdát a bal oldalon, a 30. percben 1-1-ben lerázta a védőjét, magáról befele tolta és a hosszú sarokba elpasszolta. 2-0, akkor úgy nézett ki, hogy lefutott a mérkőzés, teljesen sima, a ellenfél teljesen padlón volt a tunéziai csapat, de aztán teljesen váratlanul a 43. percben egy szöglet után kipattant a labda, jobb oldalról beadta a tuniszi védő, és az előragadt védő Rekik, aki a Maribor játékosa, a 43. percben gyönyörűen csúszott a hosszú sarokba. Ez lélektanilag nagyon fontos gól volt a tunéziaiaknak, így meccsben maradtak. És a második félidő úgy kezdődött, hogy meg is volt fogva a svéd csapat, nem tudták rendezni a sorokat a szünetben, és Tunézia támadólag lépett föl. A második félidő első 10 percében úgy nézett ki, hogy akár egyenlíthet is, de ez nem történt meg, és Gyökeres Viktor az 53. percben egy óriási védelmi hibából a kapus letette a labdát a belső védőjének, a csapatkapitánynak, aki utolsó emberként 25 méterre a kaputól elcselezte, Iszák elvette tőle, Gyökereshez játszott, aki gyönyörűen bepasszolta a labdát a kijövő kapus mellett. Ez nagyon megfogta a tunizi csapatot, akkor már nem tudták felvenni a versenyt a svédekkel. A svédek nagyon szépen tartották a labdát, ölték a játékot, és akkor jött egy csodacsere, Graham Potter pályára küldte Svanberget, aki abban a pillanatban, hogy beállt, egy szabadrugás volt oldalról, és első labda érintésére megszerezte a svéd válogatott negyedik gólját, majd Ajari keretes szerkezetbe zárta a svédeknek és saját magának a mérkőzést. Az első után az utolsó gólt is ő szerezte a 96. percben. Úgy tudnám összefoglalni, hogy Graham Potter varázsolt a svéd válogatottal, remek játékot produkált a svéd csapat, akiről tudjuk, hogy 1958-ban egyszer voltak VB döntőben, akkor ezüstérmesek lettek.
Véget ért a labdarúgó világbajnokság negyedik játéknapja. Kiütéses sikerekből, izgalmakból és drámából ezúttal sem volt hiány. A végeredmények még egyszer. Németország Curaçao 7-1, Hollandia-Japán 2-2, Elefántcsontpart Ecuador 1-0 és Svédország-Tunézia 5-1.
A 2026-os labdarúgó világbajnokság első 4 napján bemutatkozott 6 csoport, és a következő 3 napra maradt a másik 6 csoportnak a bemutatkozása. Az 5. játéknapon Belgium-Egyiptom és Irán-Új-Zéland találkozót vívtak a G csoportban, míg a H csoportban Spanyolország, Zöldfoki szigetek, illetve Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés volt. Hát nem kis meglepetések születtek ezen találkozókon sem, úgyhogy érdemes meghallgatni Nyágúj Gergely összefoglalóját.
Pita! Pita!
C'est terminé!
Pressing Atlanta!
Magnifico!
Dan een spectaculair resultaat.
Historie!
Spain 0, Cape Verde 0.
It is a win in every possible way for Cape Verde.
Ezek voltak a 2026-os labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetésének nemzetközi visszhangjai. Az 5. nap talán az egész torna legmeghökkentőbb eredményével kezdődött. A VB előtt toronymagas esélyesnek kikiáltott spanyol válogatott a sokak által lesajnált Zöldfoki szigetek válogatottjával mérkőzött, részletek Regős László Páltól.
Nem bírt az armada a kék cápákkal, Spanyolország, Zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőny fölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugye a Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem az első félidő utolsó percében Torres lövését is megfogta a Zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha a hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporta fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, de igazán nagyot nem, mert hogy álló háború alakult ki, a spanyolok adogattak az Zöldfoki szigetek csapatának térfelén, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyarzabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kék cápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges feje, viszont ez is középre érkezett. Unai Simon megfogta. Az utolsó percekben, ahogy egyébként végig a mérkőzés során, óriási óriási lelkesedéssel játszott a VB újon Zöldfoki Szigetek, amely kiharcolta a VB első gól nélküli döntetlenjét az Európa bajnoki címvédő ellen, óriási bravúrt elérve. Spanyolország Zöldfoki Szigetek 0-0.
Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott Zöldfoki Szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot, tehát nem ismertek elveszett labdát, az egyik ők hibázott, a másik kijavította, tehát gyakorlatilag lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban támad játék tekintetében, tehát nem emlékszem olyanra, még Jamal esetében sem, amikor gyakorlatilag egy-egy elleni játék helyzetbe került volna, nyilván néhány másodpercig, mert azért nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és valljuk meg őszintén, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy akkor a futballisten által meg szokta büntetni. A másik pedig, hogy valljuk meg őszintén, kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is. Nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védő harmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon, talán 40 éves, tényleg le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezetvédekezés csapategység, ez tényleg példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillet. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és továbbra is mondom, hogy a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt, ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzetteremtés, a széleken való bontások, ami helyzetük volt, az pedig hát Ferran Torres, akár Royal Zabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatba gól, de valahogy a fókusz az ma hiányzott, ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésben, mert csak lábra passzott labdával és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
Bene Ferencet hallották. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is kiemelte az afrikai csapatkapusát, a 40 éves hálóőr 7 védésével a mérkőzés legjobbja lett, majd érzelmesen értékelt a lefújást követően.
Keményen dolgoztunk ezekért a pillanatokért, egy álmunk vált valóra, nagyon boldogok vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen Spanyolország a világ egyik legjobb csapata. Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, ezt a remek munkát kell folytatni. Erről álmodtam egész életemben én is. Örülök, hogy jó teljesítménnyel tudtam segíteni a csapatot. A nagyszüleim miatt sírtam a végén. Gyerekként velük nőttem fel, és sajnos nem lehetnek itt, mert évekkel ezelőtt elhunytak. Nekik köszönhetek mindent, mindent tőlük kaptam. És édesanyám sem tudott eljönni a vízum miatt. Nem tudtuk kifizetni a vízumhoz szükséges összeget, nem tudtuk időben elintézni. Szerettem volna, ha látja a meccset, de így is boldog vagyok, és remélem az ország egész lakossága az.
A spanyolok középpályása Rodri szerint mindent megtettek, de ez ezúttal nem volt elegendő.
A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával, és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente ennél sokkal kritikusabb volt.
Insistiendo, Roy, seguir en la misma idea.
Mindenféleképpen csiszolnunk kell a befejezéseinken. Rengeteg helyzetünk volt, de a frissesség hiányzott. Egy nagyon fegyelmezett csapat ellen játszottunk. Legközelebb, ha ilyen védelemmel szemben találjuk magunkat, akkor sokkal jobban kell járatnunk a labdát.
A spanyolok után időrendben a belga és az egyiptomi válogatott következett, és egy újabb meglepetés. Szalai Kristóf tudósít.
a G csoport nyitó mérkőzésé. Belgium, Egyiptom 1-1. Mohamed Salah születésnapján lépett pályára Egyiptom csapatában, a csapat kapitányaként 10-es messzámban, és jól is alakult az egyiptomiaknak a mérkőzés kezdete. A 19. percben a Liverpooli a korábbi legendája Mohamed Salah adott egy gólpaszt Ashournak. Ashour 22-23 méterről jobb lábbal erősen a jobb alsó sarokba bombázott. Thibaut Courtois esélytelen volt, nem tudott odaérni. Ezzel vezettek az első félidő derekán az egyiptomiak 1-0-ra. Aztán az első félidőben több gól nem született, a belgák ugyan próbálták megtalálni a ritmusokat, saját maguk játékát, de amíg nem cserélték be csatárjukat, Romelu Lukakut, addig nem volt esélyük az egyenlítésre. Az 56. percben elkezdett cserélni Rudi Garcia, már a második félidőben járunk, ugyanakkor még nem küldte pályára a Napoli 9-esét, nem úgy, mint a 66. percben, és hát hivatalos statisztikánk nincs rá, de valószínűleg kevesebb, mint fél perc után az ő közreműködésének is köszönhetően kiegyenlített Belgium. A hivatalos edzőkönyvben az került be, hogy Hani öngóljával egyenlítettek a belgák. Nem Lukakunak adták végül ezt a találatot, de mindenféleképpen az ő játéka kellett ahhoz, hogy Belgium feljavuljon. Akkor még nem tudtuk, de ez volt a mérkőzésen az utolsó gól, ki is alakult ezzel a végeredmény. Belgium tehát 1-1-es döntetlennel nyitott Egyiptom ellen. Voltak még ugyan a végén helyzetek, de több találat már nem született.
Halljuk ismét Bene Ferencet, vajon ő hogyan értékelte a pályán látottakat?
Egyiptom nem cáfolta meg a jó hírét, hiszen egy rendkívül szervezett védekezésből egy nagyon gyorsan, a támadásokban nagyon gyorsan átmenő taktikus és tudatos csapat benyomását keltette. Ez különösen az első félidőben markánsan jelentkezett is, egy nagyon szép átlövésgólt szereztek. Látványosan szenvedett a belga válogatott, és ahogy említetted az ellentétes félidőket, igazából ez annak köszönhető, hogy véleményem szerint talán egy picit elfáradt az egyiptomi válogatott az utolsó negyed órára, bár igazából már most lövésében, ha nem vetődnek bele, akkor akár a győzelmet is megszerezhették volna, nem biztos, hogy igazságos lett volna. Viszont a belga válogatott az ellentétes félidőt és elsősorban a második félidei feljavulást annak köszönheti, hogy a kispadról bizony komoly minőségi játékosokat tudott behozni Rudi Garcia, elsősorban Lukaku révén sokkal, de sokkal hatékonyabb és ütőképesebbé vált a belga gárda. Szerintem a jövőben ez egy nagy erősségük lehet, hogy nem csak 11 játékosból áll a keret, hanem nagyon hosszú és mély kispadjuk van. Ugyanakkor azért az első félidei tanástalan támadójáték és a kevésbé működő csapatjáték azért az egy, hát egy, hogy mondjam, egy ijesztő és figyelmeztető jel lehet a kapitányuk számára.
Bene Ferenc szerint a belgák remek cseréiknek köszönhették a második félidei javulást és a pontszerzést. Halljuk, hogy Rudi Garcia, a csapat szövetségi kapitánya, miben látta a két ellentétes félidő okát.
Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte mener 1-0.
Ha hibázol és hagyod, hogy Egyiptom vezessen ellened 1-0-ra, onnan nagyon nehéz visszajönni, mert az már az ő játék stílusuknak kedvez. Remekül védekeznek és abból kontráznak, főleg Salah és Marmus, aki két nagyon gyors játékos. Rengeteg lehetőséget hagytunk nekik, mert sokszor vesztettünk labdát, és ez bizony hatalmas probléma. Elfogadom, hogy meleg volt, de nem volt meg a kellő ritmusunk és kevés volt a mozgás, ráadásul túl sok technikai hibát is vétettünk. Az egy-egy elleni csatákban tudtuk, hogy nagyon erősek és agresszívek, és a többségét meg is nyerik, mégis túl sokat elveszítettünk, erős nyomást gyakoroltak ránk. A második félidő már jobban nézett ki, elkezdtünk pár harcokat nyerni, kevesebb labdát adtunk el, többet mozogtunk, és innen már látszott, ez a belga csapat képes megváltoztatni a játékképét. Egyre egyértelműbb, ezen a világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések. Ugyan sokat nem láttam belőle, de hallottam a spanyolok döntetlennyéről is. Ha azt vesszük, hogy a torna előtt toronymagas favoritok voltak, nekünk is tisztelnünk kell az iráni csapatot, következő ellenfelünket, de ezek után természetesen csak a győzelem elfogadható majd ellenük. A FIFA a találkozó legjobbjának az egyiptomiak gólszerzőjét Emam Ashourt választotta. Az Al Ahly 28 éves középpályása mégsem volt maradéktalanul elégedett a mérkőzés után.
Hálás vagyok, hogy most itt állhatok ezzel a díjjal, de csak egy győzelemmel lett volna teljes az örömöm. Most már a következő mérkőzésekre kell összpontosítanunk, így muszáj megelégednünk ezzel a döntetlennel. Elképesztő szurkolótáborunk van, így nem szeretnénk csalódást okozni nekik, meg szeretnénk nyerni a következő két csoportmérkőzésünket.
Magyar idő szerint éjfélkor kezdődött a H-csoportban a Szaúd-Arábia-Urugváj összecsapás. Az 1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen Akárcsak a Spanyolország zöldfoki szigetek találkozón, az esélytelenebbnek vélt szaúdiak elsősorban kapusuknak, a 9 védés bemutató Mohamed El Ovaisznak köszönhették a pontszerzést. Vukovic László összegez.
Fantasztikusan védett a Szaúd-Arábiai kapus, ő volt a meccs hőse, ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaúdiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél óra utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni ugye az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaúd-Arábia szerezte meg a vezetést, méghozzá úgy, hogy Motebbe hátulról rágyorsított egy labdára, tudott váltani egyet, tehát azért hozom itt is a gól, hogy miből született, hogy a bal hátvéd hátulról létszám fölén csinált, 2-3 embert lerázott magáról, fölvágták 30 méterre a kaputól, abból lett egy szabadrugás utáni szöglet, és abból a szögletből szerezte meg a vezetést utána a Szaúd-Arábiai belső védő, ami ugye egy fejes után kipattant a labda Muslera-ról, aki egyébként 40. életévét pont a mai napon tölti be. Kipattant róla a labda, és közelről bekotorta a Szaúd-Arábiai belső védő. Ebben vezetett Szaúd-Arábia. Uruguay a második fél időben hát nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez, és hát ne felejtsük el, hogy azért nekik komoly Európába játszó játékosaik vannak. Ennek köszönhetően óriási nyomást helyeztek a szaúdiakra, akik mivel ez a nyomás egyre erősödött, fáradtak a helyezkedések, már jöttek hibák, tolódásba, a védekezésbe, rengeteg szabadrugás volt, rengeteg beadás jobbról-balról, és egy ilyen után Araú megszerezte az egyenlítő találatot, teljesen jogosan, és a végén már Szaúd-Arábia nagyon várta, már mindent elkövettek, hogy húzzák az időt, akármilyen minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy menjenek a másodpercek, de Uruguay, ha ilyen ritmus diktált volna az első fél órában is, azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte a helyszínen is, remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal, de a második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, de magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozót, ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
És akkor halljuk a mérkőzés hősét, a 34 éves szaúdi hálóört, Mohamed El Ovaiszt.
Mindenek előtt örülünk az eredménynek, ez egy értékes döntetlen volt számunkra. Úgy gondolom, ezzel kiegyenlítettebbé vált a csoport helyzete. Továbbra is megvan az esélyünk a továbbjutásra, és remélhetőleg a következő mérkőzésen kárpótolni tudjuk a szurkolóinkat. Szerencsére a védősorunk rengeteget dolgozott ezen a meccsen. Az egész csapat nagyon komoly teljesítmény nyújtott. Jól játszottunk, de mindhárom pontot meg akartuk szerezni. Ez most nem sikerült. Remélhetőleg a következő mérkőzésen javítani tudunk, és sikerül győzelmet is szereznünk.
A H-csoport nyitó körében tehát Szaúd-Arábia Uruguay 1-1, Spanyolország Zöldfoki szigetek 0-0. Lehet, hogy mégsem olyan lefutott a csoport? A nap, illetve az éjszaka lezárásaként Irán és Új-Zéland feszült egymásnak, és a sormintát követve hozták is a csapatok a döntetlent. A vége 2-2, részletek ismét Vukovic Lászlótól.
Mérkőzés előtt Irán volt a torony magas esélyes, a 20. a világranglistán, Új-Zéland pedig a 85. Az első 6 percben abszolút kirajzolódott, ha lehet ilyet mondani ilyen kis intervallumra, mert Irán még a félpályán sem engedte át Új-Zélandot, oda nyomta őket a kapu elé, jöttek a beadások, a lövések, és utána a 7. percben az iráni csapat egy kicsit visszábbált, és a új-zélandi kapus letette a labdát a saját 16-osán, előreívelte. Azért mondom ilyen részletesen, hogy miből esett az új-zélandi gól, és Wood, Új-Zéland legértékesebb játékosa, 40 méterre a kaputól úgy tudta levenni a labdát mellel, hogy senki nem zavarta. Ráfordult, lepasszolt a Jassnak, csináltak egy kényszerítőt, és először, amikor átment a félpályán az új-zélandi csapat, megszerezte a vezetést Irán ellen, átvette az irányítást Új-Zéland, nagyon megfogta a gól az irániakat. Új-Zéland, nem azt mondom, hogy óriási helyzeteket, de 4-5-szor ott volt a kapu előtt, volt kapuralövési kísérlete, kaput is talált, góllal is kecsegtetett. Hát Wood nem véletlenül játszik a Nottinghamben, egy nagyon jó futballistáról beszélünk. aki több sérüléssel bajlódott tavasszal, de abszolút látszott rajta, hogy őt keresik minden labdával az új-zélandiak. Az irániak pedig próbálták átvenni a játék irányítását, azért igazolni azt a papírformát, hogy miért is vannak ők a 20. helyen a világranglistán, és miért voltak a mérkőzés esélyesei. Aztán egy támadás után Taremi, aki olimpiákozban játszik kényszerítőzés után, odapatant a labda Lezanyán elé, aki gyönyörűen bepasszolta az új-zélandi kapus mellett, és nem mondom, hogy a semmiből, de kicsit váratlanul egyenlített Irán. Újra nyílt lett a mérkőzés, egy-egyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben Irán megint úgy jött ki, hogy el akarja dönteni a mérkőzést, teljesen odaszorította Új-Zélandot. Ugye Iránnak azért vannak értékes játékosai, hárman játszanak Al-Ahliba, Ezatollahi, Mohebi a Rostovba, és Taremi pedig az olimpiákhozba, a többiek nagyjából a hazai bajnokságban játszanak. Érdekesség, hogy Gera Dániel is, hogy az iráni bajnokságban focizik. Na de vissza a mérkőzésre, tehát az irániak megpróbálták érvényesíteni a papírformát, de megint az új-zélandiak szerezték meg, és újra Just Ravine a vezetést, és hát ki más, mint Woodon keresztül ment megint a játék. A félpályánál volt egy gyönyörű labdaszerzés, följátszották Woodra, aki egyből lekészítette jobbra a lendületből érkező Justeri, aki a vetődő kapus mellett a kapu közepébe emelt, újra előny a új-zélandiaknál, de nem tudták kihúzni ezt a vezetést, mert Irán többet belecserélt a mérkőzésbe, és egész jó játékosokat tudott behozni. Gondolok itt arra, hogy egy az egyben nagyon jól csinálták a cseleket, tudtak létszámfölényes helyzeteket kialakítani, egyre másra ott voltak az új-zélandi kapu előtt, és egy ilyen kavarodásból Mohedi meg is tudta szerezni az egyenlítő találatot. Ezzel Irán egalizált, és a vége az nagyon izgalmasan alakult. Akkor már az Új-Zéland eléggé elkészült az erejével, és már várták a mérkőzés végét, 5 perc hosszabbítás is volt, akkor tényleg jöttek a szögletek, jöttek a veszélyes szituációk, de végül is nem esett újabb gól, így maradt a 2-2-es döntetlen. Azt gondolom, hogy a mérkőzés egészét tekintve igazságos eredmény született, de ez a világranglista helyezés egy kicsit csalóka. Azért látjuk a mérkőzéseken, hogy van, hogy nincs is különbség a csapatok között, vagy legalábbis nem ekkora, amit a ranglista helyezés mutat. Meccs egészét veszem górcső alá, akkor igazságos eredmény született.
Irán, Új-Zéland 2-2, Belgium, Egyiptom 1-1. A nyitóforduló után a H csoport tehát teljesen nyitott, papírformáról pedig lassan így sem érdemes beszélni.
Hát minden kezdet nehéz állapíthatta meg a végső győzelemre is esélyes Brazília és Hollandia után Spanyolország is. Aztán a 6. játéknapon a francia válogatott is bemutatkozott, és sor került az argentin, vagyis a címvédő válogatott első pályára lépésére is. Az I és a J csoportnak az első fordulóját Szabó Bence foglalja össze.
Győzelemmel mutatkozott be az előző két VB döntőse, Mbappé, Haaland és Messi is betalált. Ez történt este a labdarúgó világbajnokságon. Kedden este magyar idő szerint 21 órától csapott össze a francia és a szenegáli válogatott. A további részletek a mérkőzés kommentátorától, Edvi Lászlótól.
Megnyerte Franciaország a mérkőzést a 6. nap első mérkőzésén, tehát Franciaország, Szenegál 3-1. Hát az első félidő meglehetősen unalmasra sikerült ezen a találkozón, mondhatjuk úgy is, hogy nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet a csapatok. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játékrészben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán kettőt, Jackson, illetve Sarr volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játék részben fölpörögtek az események. Előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott is a szenegáli kapusnak Mendinek kétszer is hárítania kellett. Aztán az 58. percben Mbappé gyanús körülmények között buktatta Sadio Mané. A játékvezető és a videóbíró sokáig vizsgált az esetet. Végül nem adott 11-est a francia csapat javára. Ettől aztán felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson Lesről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a cselekén beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett a 82. percben, lyukra futott és fantasztikus, szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött, ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó, azonban egy őrületes hajrát láthattunk, a pontok eloszlását nem befolyásolt ez a hajrá, de jó volt látni, ugyanis a 90 plusz 5. percben a kicsikét leeresztő és már a győzelmi mámorban talán eltűnő franciákkal szemben Bailly a cselekén beállt 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépít a Szenegál csapata, és amikor úgy gondolták az afrikaiak, hogy akár pontot is szerezhetnek, hát nagyjából ezt egy olyan 15 másodpercig gondolhatták, ugyanis a középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakította az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
A meccsen két gólt szerző klasszis Kylian Mbappé így értékelt a mérkőzés után.
Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a három pont jó alap a folytatásra.
Az I csoport következő meccsén a VB-re 28 év után kijutó Norvégia játszott a tornára 40 év után visszatérő Irakkal. A norvégok az összecsapás esélyeséhez méltóan kezdtek, és a 29. percben Haaland révén megszerezték a vezetést. Irak Hussein góljával egyenlített ugyan 10 perc múlva, de az első játékrész végén jött az újabb norvég gól egy óriási védelmi hiba után, ismételten Haaland volt eredményes. A második félidőben még két norvég gól esett, az első egy fejes után Østigård részéről, majd a találkozó legvégén Huijsenért szerencsétlenül a labdába, így gólja mellé egy öngolt is jegyzett. Norvégia 4-1-re nyert Irak ellen. A találkozóról megosztotta véleményét Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
Először is láttam egy rendkívül bátran futballozó iraki csapatot, ami a világbajnokság mostani trendje alapján nem a szokásos saját védőharmadba visszahúzódó stílust követte, hanem nagyon bátran, olykor felvállalva az ellenpét érfelén való letámadást is futballozott. Ez tényleg örömteli volt, hiszen a világbajnokságon eddig nem ez volt a jellemző. Ugyanakkor a norvégok pedig a szokásos, inkább fizikális futballra épülő játékokat hozták. Ugyanakkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem úgy, mint a cseh válogatott, hogy gyakorlatilag a saját térfelükről direktbe futballoztak, de azért a 4-4-2-es játékrendszerükből adódóan egy holland szorlott égpáros azért fizikálisan jóval erősebb testalkatú és magasabb játékosok, mint az iraki védők. Ezáltal a norvég labdarúgás inkább, illetve a norvég csapat inkább a széleken való bontások utáni beadásokból tudott érvényesülni. Hát ebből szerezte Haaland az első gólját is, ami egy, azt kell, hogy mondjam, hogy tipikusan hollandos gól volt. Ami pozitívum taktikailag ebben a gólban, hogy Wolf, a bal hátvéd, élesen, laposan lőtte be a labdát az iraki kapus és a védők közé. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tanítani kellene ezt, hiszen erre nagyon-nagyon nehéz odaérni, hiszen a védők mögé kerül a labda, viszont olyan élesen van belőle, hogy a kapus nem tud rá kijönni, és erre érkezett Haaland. Aztán ezek után egyenlített Irak, tehát az első fél időben a norvég válogatott nem volt igazán a védekezésnek a magas iskoláján, hiszen meglepő módon több esetben is főleg fejjel meg tudták verni a norvég védőket, amire megmondom őszintén, én nem számoltam, és hát Ayman Hussein gólja is egy beadás utáni fejesből történt, ami számomra mondom meglepetés. A második fél időben viszont stabilizálódott a norvég védekezés, ami az első fél időben nagyon nem működött, és igazából egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy végülis egy sima norvég győzelem alakult ki, és sima is megérdemelt norvég győzelem. Azt kell, hogy mondjam, hogy összességében az iraki válogatott a második fél időben érezni lehetett, hogy percről percre jobban elfárad a norvégok. Egyértelmű labdabirtoklási fölényre is tettek szert, és hát ez a mérkőzés elsősorban Haalandról szólt. Azt meg kell, hogy említsem, hogy még az első fél időben vezetés szerzett Holland egy nagyon érdekes gólból, ami egy gyakorlatilag egy labda kihozatal alakult ki az iraki védőharmadban, és az iraki szélső védő röviden adta haza a kapusának a labdát. A kapus meg ahelyett, hogy közelebb ment volna a labdához, hogy leszűkítse a labda útját, inkább elkezdett hátrálni, de hát gyakorlatilag nem ment el a labda hozzá, és Holland erre lecsapott. Érezni lehetett az iraki védőkön, hogy meglepődtek azon, hogy milyen lendülettel és milyen dinamikával támadott a Holland. Hát a jutalom mely gól volt, de mondom, a második fél időben egyértelműsítette az európai csapat a fölényét, és ilyen arányban is megérdemelten győzött.
A két gólt szerző Erling Haaland így nyilatkozott. Jó a kapcsolatom Saul Bakkennel. Szerintem ezt mindenki láthatta azóta, hogy átvette a válogatottat. Az évek során egyre jobb kapcsolat alakult ki köztünk, ez a legfontosabb. Ami a góllövést illeti, az élmezőnyben vagyok, de nem én szereztem a legtöbb gólt ebben a szezonban. Azt hiszem, hogy Harry Kane, illetve Kylian Mbappé több gólt lőtt nálam. Persze, igyekszem én a legeredményesebb lenni. Szerintem ma is ugyanazt az energiát láthatták tőlem. Amikor visszagondolok a teljesítményemre, úgy érzem, ugyanúgy játszottam, mint korábban. A lényeg, hogy folytassam a munkát, és ne gondolkodjak túl sokat ezen. Ebben a helyzetben ez nem könnyű, de a következő feladatra kell koncentrálni. Természetesen örülni kell a sikernek, ugyanakkor meg kell őrizni a nyugalmat. E mérkőzés után bemutatkozott a torna címvédője az argentin válogatott Algéria legjobbjai ellen. Argentína 3-0-ra nyert Messi mester hármasával. Erről a találkozóról Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
Már az 5. perc környékén feltűnő volt, hogy Messi milyen dinamikával és milyen sebességgel rendelkezik még mindig, elképesztő számomra. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy ez igazi Messi showt hoz ez a találkozó. Nekem mondom, az volt feltűnő, hogy rendkívüli sebességgel rendelkezik még mindig. Ugye úgy indult a találkozó, hogy egy lesgolt szerzett Lionel Messi, ami egy védőközi bepasszott labdát lecsapott. Később kiderült, hogy pár centis lesen, és nagyon nagy magabiztossággal két lövőcsellel elküldve az iránykapust, nagyon magabiztosan lőtte be a hálóba a labdát. Ezt nem adták meg. Tényleg elképesztő, hogy mennyire csodálatosan labdabiztos az egész argentin válogatott. Tehát láttunk egy olyan algériai csapatot, amelyik nagyon-nagyon szimpatikusan felvállalta a futballt, megmondom őszintén, inkább egyéni villanásokkal tudták észrevétetni magukat, tehát a támadójátékuk nem volt különösebben acélos, de azt érezni lehet, hogy azért az algériai válogatott nem rossz futballistákból áll, nagyon sokszor egy-egy elleni játékkal tudtak létszámfölényt kialakítani, de az argentin csapat védekezése csapatszinten, hangsúlyozom, csapatszinten is, és azt kell mondjam, hogy koncentrációban is tényleg top szintet képviselt, és annak ellenére, hogy 3-0-ra nyertek, és Messi szerezte a 3-0-t, de azt ki kell, hogy emeljem, hogy azért az argentin válogatott minden csapat részben és a futball minden elemében kiemelkedőt nyújtott. Talán a németeket is ide veszem, de azért Curaçao szempontjából nem biztos, hogy mérvadó a német válogatott győzelme. Viszont Argentína talán az egész világbajnokságon eddig a legmeggyőzőbb teljesítmény nyújtotta.
A 3 gólt szerző és ezzel VB történelmet író Lionel Messi így értékelt a mérkőzés után.
Ahogy mondtam, minden, amit most megérek, egyszerűen fantasztikus. Szerencsés vagyok, hogy valóra válthattam minden álmomat, sőt, még annál is többet, mint amit valaha remélni mertem, egyénileg és csapatszinten egyaránt. Élvezem ezt az időszakot, de nagyon. Csodálatos csapat vesz körül, jól érzem magam, és szerencsés vagyok, hogy a pályán is azt csinálhatom, amit mindig is szerettem. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert tisztában voltunk vele, hogy nagyon jó játékosaik vannak, dinamikusak, intenzívek, és ha hagyjuk őket játszani, képesek helyzeteket kialakítani ellenünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy végül is jól védekeztünk, amikor nem nálunk volt a labda, szerencsések voltunk, hogy megszereztük a vezetést, és ezután kézbe tudtuk tartani a mérkőzést, még ha nem is teljesen megszokott módon, vagyis labdabirtoklással. Az első fél időben ugyanis egy kicsit küszködtünk, a második fél időben azonban megváltozott a játék képe, ami teljesen természetes. Egy nagy torna első mérkőzései, különösen a világ világbajnokságon mindig nehezek. A legutóbbi világbajnokság tapasztalataiból is tudjuk ezt, és most is azt látjuk, hogy senki semmit nem ad ingyen. Ez egy rendkívül kiegyensúlyozott és versenyképes világbajnokság. Most éppen Rafael Nadalról szóló sorozatot nézzük, és nagyon tudok azonosulni vele. Úgy érzem, ebben hasonlítunk egymásra. Én is mindig a maximumot akarom nyújtani. Mindig a lehető legjobb állapotban akarok lenni, mert így élvezem igazán azt, amit csinálok. Ami a rekordot illeti, nyilvánvalóan megtiszteltetés ott lenni, Klose és a többiek mellett, akik előtte jöttek. Ronaldo is ott van, de nem hiszem, hogy ez bármit is jelent. Mbappé 2 gólt szerzett, és ő is ott van a dobogon. Végső soron ez csak egy statisztika. Már büszke vagyok arra, hogy mindegyikkel versenyezhetek.
Reggel 6 órától rendezték az Ausztria-Jordánia találkozót. Erdei Márk tudósít.
Kinkeserves győzelemmel kezdenek a sógorok. Ausztria, Jordánia 3-1. Ne tévessze meg senkit a végeredmény, az ő 2-vel nyert Ausztria, ez egy sokkal szorosabb mérkőzés volt. A 21. percben Schmidt góljával szerezte meg a vezetést Ausztria, az egy parádés bomba volt, 18 méterről középről szépen eltekerte a labdát a védők, valamint a kapus mellett is, és így vágódott be az ő labdája a bal felső sarokba. Ezzel az eredménnyel, illetve ezzel az állással fordultunk rá a második játék részben, amelynek az 5. percében Ali Olván tudott betalálni, szintén egy kiváló tekeréssel. Ő volt az, aki végigcipelte a labdát az osztrák térfélen, majd belépett a 16-oson belülre bal oldalon, és végül még jobban befelé tolta egyszer a labdát, majd ő is kiválóan eltekerte a bal kapufa irányába, sőt nem csak az irányába, hanem arról bepattant a labda az osztrák kapuba. Ekkor tehát 1-1 volt, majd 17 perccel később, a 67. percben nem adták meg Arnautovicsnak a gólját, hiszen Posch a gólt megelőzően kezezett, viszont 10 perc játék megállítás után, ugye ami a videózás, valamint az ivószünet eredményezte, jött megint egy osztrák szöglet, azt követően pedig elsőre úgy láttuk, hogy Arnautovicsnak megvan a szabályos gólja, de végül nem az ő fejéről, hanem a középső védő Al-Arab Buksiáról pattant be a labda a jordániai kapuba, ezzel az öngóllal tehát 2-1 volt Ausztriának, majd az utolsó, vagyis a schlusspoénra a 102. percig kellett várni, amikor egy büntetőt kaptak az osztrákok, amely labda ugye megpattant Obait kezén egy beívelés, illetve egy befelé passzolt labda Arnautovics részéről Obait kezét érte, ezt követően pedig éppen Arnautovics volt az, aki szépen bebombázta a kapunak a jobb alsó sarkába a labdát, ezzel ugye végképp eldőlt minden, ráadásul a középkezés után le is fújta a játékvezető egyből a mérkőzést. Ezzel tehát a jégcsoport második mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1.
Megosztott a gondolatait a mérkőzésről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
Körülbelül ezt gondoltam, hogy 2 góllal nyernek az osztrákok, és az első 20 percben megerősítve is éreztem ezt, hogy Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzést, midrévén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők. Viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe. Azt gondolták szerintem, hogy ha ilyen jól játszanak, akkor magától jönni fognak a dolgok maguktól, de erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van két nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Al-Olván, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek, Schlager még tudott védeni, a belső védőn a kipattanó labda hátáról nem lett gól a jordán lövés, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Al-Olván lévén meg is szerezték az egyenlítést, igaz, hogy ez a második fél idő elején történt, mert én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezi tudja a sorok az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második fél idő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Al-Olván révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A félpályánál volt egy osztrák labdavesztés, hozta befelé tükörszélsőként Al-Olván is elrúgta a hosszú sarokba. Ezzel Jordánia, mivel megszerezte a vezetést, teljesen mérkőzésbe került, és a mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percben beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, a Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvette a VAR, ugye egy szöglet után becsúsztatták a labdát, ugye Arnautovics elvette a VAR, vagyis hát kezezés volt, és azért, de ez a gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye a szöglet után Arnautovics ment oda, a Zabicer szöglete után, és Al-Arabról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől kezdve a Jordán Románia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második félidő elején jogosan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovic beadásába kézzel belekapott a Jordánia védő, egy 11-es, Arnautovic ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is, 3-1, a meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
Na hát Franciaország és Argentína lényegesen jobban mutatkozott be a világbajnokságon, mint korábban Spanyolország, Belgium, Hollandia vagy az esélyesek közül Brazília. Aztán sor került Portugália, Anglia és Horvátország első mérkőzésére is. Hamarosan ezt idézzük itt a visszajátszásban.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
Katonailag nem fogolj el.
Az utolsó hős.
100 aranyat ér a fejed.
A meg a dicsőség.
Élve van, ahova te el kell foglunk.
Akit az ellenség fenyeget.
Meghalsz, rebelis kutya!
Engedelmével egy kicsit később.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevébe gyönyörtön!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázs az üzenetet?
A szentjes kapitánya.
Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026-os labdarúgó világbajnokság 7. napján bemutatkozott az utolsóként induló két csoport, a K csoport, illetve az L csoport is. Az L csoport érdekessége, hogy az egész első fordulóban mindössze egyetlen olyan találkozót rendeztek, ahol két európai csapat nézett farkasszemet egymással, ráadásul Anglia és Horvátország nagyjából azonos játékerőt képvisel, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk az L csoport a dallasi találkozót, az Anglia-Horvátországot, és természetesen előtte vártuk Houstonban Portugália bemutatkozását is, azon Kongói Demokratikus Köztársaság ellen, amelynek elődje még Zaire néven egyszer szerepelt a világbajnokságon 1974-ben, és akkor történelmi vereséget szenvedett, ugyanis 9-0-ra kapott ki Jugoszláviától. A történelemben 3 olyan mérkőzés volt világbajnokság végjátékában, amikor az egyik csapat 9 góllal tudta legyőzni a másikat. Az egyik találkozó, ez a bizonyos Jugoszlávia Zaire találkozó 1974-ben, a másikat pedig azt hiszem minden magyar ember tudja, hiszen a magyar aranycsapat 54-ben 9-0-ra verte Korea válogatottját, majd 1982-ben a magyar válogatott 10-1-re győzte le Salvadort. Kicsit féltünk, hogy az utóbbi gólrekord megdől a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság találkozón, de nem kellett félnünk.
Harry Kane is duplázással kezdte a világbajnokságot. Újabb nagy csapat, amely pontot vesztett. Utolsó percekben lőtt győztes gól. Bemutatkozott a negyedik újonc is. Néhány szóban így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 6. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velük tartani. Nagy várakozás előzte meg a portugálok bemutatkozó mérkőzését, hiszen a nagycsapatokat nézve elég felemáson indult a torna. Volt, aki sok góllal nyert, például Németország, de többen is fontos pontokat hullajtottak, ide lehet sorolni a Marokkó ellen döntetlent játszó Brazíliát, és a zöldfoki köztársaság ellen gól nélküli mérkőzést játszó Spanyolországot is. A K csoportban, Houstonban Portugáliára a Kongói Demokratikus Köztársaság várt az első fordulóban, a csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a 6. világbajnokságára vezetheti ki honfitársait. És ha már Ronaldo, akkor rá is érdemes külön kitérni, hiszen az utóbbi napokban az igazán nagy nevek mind brillíroztak. Messi mesterhármassal, Mbappé és Haaland 2 góllal zárta a saját mérkőzését. Hogy mit játszott egymással Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság? Ez kiderül Regős László Pál és Németh Kornél közvetítéséből.
Vitinyáig jut a labda, Vitinyáig 25 méterre a kaputól, a bal oldalra játsza, onnan jön a beadás, és jön a fejes, és vezet Portugália. Pia most érkezik a labda át a hosszú oldalra, van is fejes, gól, egyenlít Kongó!
A Kongói Demokratikus Köztársaság tehát megszerezte története első VB gólját, és ez egyből pontot is ért. Az Afrikai Ország Szövetség kaptánya Sébastien de Sabre így értékelt a lefújás után.
Hát óriási büszkeség, hogy meglett az első pont és az első gól Kongó számára a világbajnokságon. A játékosok fantasztikusak voltak a hozzáállásukat tekintve, és szerintem pontosan azt valósítottuk meg, ami a tervünk is volt a rögzített helyzeteknél, és nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hogy nagyon-nagyon jó képét mutatták Kongónak és az egész országnak.
Most hallgassuk meg a portugálokat irányító Roberto Martinezt is, aki külön kitért az ezúttal viszonylag kevés helyzeti jutó Cristiano Ronaldo-ra is. Ez a világbajnokság, ahol megtörténhetnek hasonló meglepetések. A torna elején nem mindig látszik, hogy melyik a legerősebb csapat. Elég csak visszatekinteni a katari VB-re, Argentina az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától, majd egészen a trófáig menetelt. 2010-ben Dél-Afrikában a spanyolok Svájc ellen maradtak pont nélkül, és ők is világbajnokok lettek. Pedig az első találkozó alapján nem nyújtottak olyan teljesítményt, amivel erre lehetett volna következtetni, de végül összeszedték magukat. Ez egy hosszabb folyamat. Nem olyan régen már beszéltem arról, hogy a sokszor egy teher, ha képes vagy világbajnoki címet, és ez nem könnyű minden mérkőzésen győzelemre váltani. Most nagyon jól kezdtük a meccset, irányítottunk, voltak helyzeteink, gólt lőttünk, és sokáig azt hittem meg lesz a második is, amivel lezárjuk a találkozót. De nem így történt. Egyre nagyobb teret hagytunk az ellenfélnek, és ez most nem fért bele. Kongó jól változtatta a taktikáját, berendezkedtek kontratámadásokra, és mi erre nem reagáltunk jól. A következő másodpercekben teszünk egy rövid, képzeletbeli utazást. Hallgassák meg, hogyan közvetítették Európa különböző országaiban a rádiós kollégák a Kongói Demokratikus Köztársaság történelmi pontszerzését.
Dans son histoire à la Coupe du Monde de football.
A goal that puts a smile on the face of an entire nation.
Del Congo, histórico, no? Histórico, sí, sí. Histórico lo del Congo.
Et peut-il l'exter.
Portugal 1, DR Congo 1.
Oh, they are here now.
Congo 1, Portugal 1.
Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
Alapjelenleg a tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik gyakorlatilag semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak és kizárólag a védekezésre törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult. Még pont beszéltük azt a 25-30 perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, és hát azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és esetleg a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első fél idő hosszabbításával a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, és úgymond belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába, tehát úgy érezték, hogy jobbak, egyénileg is és csapatszinten is hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen, akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni.
Feri, hány ilyennek kell még történni?
érnie, hogy tanuljanak a nagy csapatok.
Ezen gondolkodtam pontosan én is a lefújás pillanatában. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzésre kalibrálják magukat a csapatok, de nyilván, ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plántálnia az agyakba. Egy biztos, hogy azért szerintem Portugália továbbjutását alapjelvő semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit ez.
Mármint a második fordulóra a csoportkörre.
Igen, a csoportkör másik fordulójára, hogy ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak változik.
Mi lesz a törn, ugye? Hogyha már pókeresen
elvett. Igen, igen, pontosan.
Az E csoport is bemutatkozott, ráadásul egy igazi európai rangadóval. Dallasban Anglia és Horvátország küzdött meg egymással. A Thomas Tuchel vezette szigetországiak 60 éve üdözik a világbajnoki címet, míg déli szomszédaink az előző két VB-n dobogós helyen zártak, a kollekciójukból egyedül az aranyé nem hiányzik. Sztárokból ezúttal sincs hiány. Az egyik oldalon Harry Kane játékára voltak kíváncsiak a labdarúgás kedvelői, a másik oldalon pedig az utolsó világbajnokságát teljesítő Luka Modric megmozdulásait figyelték. A következő percekben felidézzük az Anglia-Horvátország mérkőzés góljait Katona László és Tóth Béla közvetítésében.
8. perc jön a szöget Rice-tól az ötös környékére, van fejes, ketten is ott voltak ráadásul, és azt a Madueke-t rúgják meg 11-es! Oda tette a lábát Madueke a 16-oson belül, és Modric akart leginkább felrúgni, mármint a labdát, nem az ellenfelet, de végül is Madueke-t tudta megrúgni. Ennek következtében jöhet majd a 11-es.
Büntető tehát Anglia javára a mérkőzés 10. percében Kane-nel szemben Livakovic. Kane nekifut, lő, Livakovic kivédi! Harry Kane büntetőt hibázik! Livakovic elmozdult talán. Igen, újra kell lőni ezt a 11-es, mert hogy a horvát kapus jobb lába az előrébb volt, mint a golvonal, a bal meg jócskán legalább egy méterrel, úgyhogy újra kell lőni ezt a büntetőt.
11. perc, 11-est végezhet el másodszor Harry Kane Livakovicsal szemben. A bal sarokba lőtte az elsőt, valamint oda helyezte. Most is oda, és gól! Vezet az angol válogatott a találkozó 11. percében Harry Kane góljával. Nem nagyon gondolkodott, az volt a lényeg, hogy a bal sarokba vágja a labdát, félmagasra, Livakovic pedig a jobb sarok felé ment.
Horvát labdaszerzést követően a jobb oldalon van egy támadó, üresen, egy szép cselt követően visszagurítják, és ott az egyenlítés! Horvátország kiegyenlít, méghozzá Baturina bomba góljával. Egyelőre egy is sarok rúgása se volt igazán veszélyes az angol válogatottnak. Rice pásztázza a büntető területet, most íveli a labdát a kapu elé. Fejes, ott a második, Kane gól, újra vezet Anglia. A 16-os vonaláról robbant az érkező labdára Harry Kane, teljesen tisztán.
Jön egy belőbbölt labda a 16-oson belülre, és a lehetőség újabb gól, egyenlít. A horvát válogatott, a gólszerző pedig Musza, az a Musza, aki Dallasban futballozik, úgyhogy neki nem új keletű dolog éppen az Amerikai Egyesült Államokban betalálni. Anderson az, aki jobbra forgat, és aztán már jönnek előre az angolok, mégpedig Rashford vár a 16-oson belül a jobb oldalt, ellövi a labdát, gól! Megint vezet Anglia, és Bellingham volt a gólszerző valójában, aki a jobb oldalt megkaparintotta a labdát, bevitte a 16-oson belülre, és a jobb kapufáról vágódott be a labda. Talán a kapus egy kicsit, hogyha jobban helyezkedik, de sokat talán. Bellingham góljával harmadszor is megszerzi a vezetést. Anglia, kell ennél jobb kezdet?
James teljesen a vonal mellé Sakához, és mivel nagyon feljebb lépett a horvát együttes, megint lehet a védelem mögött terület nyitni az angol együttes számára. Rashford tiszta lövő helyzet, Rashford egy cselt csinál, és belövi a bal alsóba. Lezárja a mérkőzés Marcus Rashford, a csereember meglövi az angol válogatott negyedik gólját Horvátországgal szemben.
Messi mesterhármasa, Mbappé és Haaland duplája után Harry Kane is két góllal kezdte a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. Az angolok szövetség kaptánya Thomas Tuchel így értékelte a lefújást követően.
Kemény mérkőzés volt, egy nehéz ellenféllel szemben, szenvedtünk az első félidőben. Aztán nagyon jól reagáltunk a szünet után, nagyon jó volt a második félidő, rengeteg helyzettel, nagyon sok energiával, pont ezt akartuk. Megvan az első győzelmünk, és nagyon örülök a szurkolóknak.
A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Horvátország mérkőzést.
Igazából egy nyílt, látványos és magas színvonalú játékot láthattunk. A két csapatnak eltérő volt a mérkőzés terve, és ami meglepő volt, hogy a horvátok letámadták rögtön a mérkőzés elejétől kezdve az angolokat, és ezt a mérkőzést teljes egészében megtartották. Az első fél időben Anglia több esetben ebből labdát veszített, a horvátok tudtak ebből építkezni, ugyanakkor összességében a mérkőzés folyamán az angol válogatott jobban és hatékonyabban játszott, bár az a 2-2-es fél idő még azt sugallta, hogy a horvát csapat abszolút partiba van angol ellenfelével, de a második fél idő egyértelműsítette Anglia fölényét. Itt még egy-két dolgot tudok kiemelni. Egyrésztről az angolok a széleken tudtak nagyon-nagyon sokszor mögé kerülni a horvát válogatottnak, tehát itt egyértelműen fölénybe kerültek. A horvát válogatott 3-2-es angol vezetésnél játékrendszert váltott, többet kockáztatott, behozott Zlatko Dalic támadókat a horvát válogatott. Itt átmenetileg egy 8-10 perces periódusban fölénybe is kerültek, de Thomas Tuchel nagyon-nagyon rutinosan, nagyon-nagyon dörzsölt módon a széleken felgyorsította az angol válogatottat, ugyanakkor a középpályán stabilizálta, tehát a cseréknek köszönhetően Anglia végül egy kontratámadásról révén eldöntött a találkozót. Taktikailag is, látványosságba is és színvonalába is a világbajnokság az eddigi mérkőzések alapján az egyik legjobb mérkőzést láthattuk.
A portugálokat is felvonultató eljelű négyes másik két tagja is bemutatkozott a 6. játéknapon. Gána és Panama kiegyenlített mérkőzést játszott egymással Torontóban, bár az első félidőben a közép-amerikaiak érezhetően aktívabbak voltak, de gólt nem tudtak szerezni. A találkozó egyetlen találatára egészen a 95. percig kellett várni, Brandon Thomas Asante indult meg a bal szélen, és az alapvonal közeléből bepasszolta a labdát, amit Caleb Yirenki belőtt a kapuba. Gána ezzel fontos 3 pontot szerzett. A csoportkör első fordulója Mexikóvárosban ért véget, ahol az újonc Üzbegisztán és Kolumbia játszott. A dél-amerikaiak a 41. percben megszerezték a vezetést, Luis Diaz ívelte előre a labdát, és a meginduló Daniel Munoz akrobatikus mozdulattal pöccintett a hálóba. Némileg váratlanul azonban a 60. percben Üzbegisztán egyenlített. Az ázsiai történetének első VB-gólját Abos Bekfajzulajev szerezte. Kolumbia gyorsan válaszolt. Előbb Luis Diaz, majd a lefújás előtt Campaz is betalált, így a dél-amerikaiak 3-1-re nyertek. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta az összecsapást.
Az üzbégek, ugye tudjuk, hogy VB-újoncok, bátran kezdtek, de hát azért 5-4-1-es rendszerben védekeztek, tehát a legtöbb energiájukat a labdaszerzés, a védekezés emésztette föl. Nekik is van 3 Európában játszó játékosok, Huszajnov ugye a Manchester City-ben, Huszajnov, Szomurodov és Fajszújrájev pedig a Başakşehir-ben játszik Törökországban, a többiek mind a hazájuk bajnokságában játszanak. És ebben a mérkőzésen Kolumbia azért megvillantotta azt, hogy ő tulajdonképpen Dél-Amerikában nem véletlenül jutott ki, és okozott már nem egy meglepetést akár a brazilok, akár az argentinok ellen. Nagyon jó focit játszottak. Az üzbégek nem nagyon találták az ellenszerét, ameddig tudták, állták a rohamokat, de aztán egy nagyon szép támadásból megszerezte Kolumbia a vezetést. Aki nem volt fönn éjszaka, és csak az eredményt olvassa el, az fogja jól látni, hogy egy tükörsima mérkőzés volt. Megszenvedett Kolumbia, de megérdemelten nyert.
Kolumbia tehát 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt. Ezzel a mérkőzéssel véget ért az első forduló, bemutatkozott mind a 48 csapat.
7 nap, 24 mérkőzés beindult gőzerővel a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-e és június 17-e között, tehát bemutatkozott minden csoport, minden kvartettben megrendezték az első találkozókat, vagyis túl vagyunk az első 24 mérkőzésen. Hát igazából még komoly erőviszonyokról ilyenkor nem lehetett beszélni, természetesen majd a folytatásban. Igen, viszont a folytatásról nem most beszélgetünk, lehetünk, hiszen a visszajátszás ideje mára lejárt. A két társszerkesztő, Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től